Jákob Kámnak, apagyalázónak, káos sárkányának, behemótnak és szégyentelen vízilónak nevezte, utóbbinak egy egyiptomi mendemonda alapján, mely szerint a vízilónak az az aljas szokása van, hogy atyát megöli és erőszakosan közösül anyjával. És mikor úgy tett, mintha Bilha csak ugyan Rúben anyja volna, csak azért, mert ő maga is vele hált, mennydörgő beszédében annak az ősi és homályos hiedelemnek adott hangot, hogy Rúben, miután anyját ágyasává tette, minden és mindenki fölött úr akar lenni, és ehelyett most az ellenkezővel büntette. Mert a nyöszörgő fiút kiterjesztett karral megfosztotta elsőszülöttségétől, természetesen csak elvette tőle méltóságát anélkül, hogy egyelőre továbbadta volna, úgyhogy azóta ebben a tekintetben bizonytalan állapot uralkodott, és ezen közben a jogszerű tények helyébe egyelőre az atya bensőségesen nagyszerű szeretete lépett József iránt. A különös az volt, hogy Rúben a történtek miatt nem haragudott a gyermekre, hanem testvérei közül a legtürelmesebb volt vele szemben. Nagyon helyesen nem tekintette tettét merő gonoszságnak, és magában jogosnak ismerte el, hogy József az iránta oly melegszívű atya becsületéért csíkra szálljon és közöljön vele egyes eseményeket, melyeknek gyalázatosságát vitatni Rúben korántsem szándékozott. Esendősége tudatában Rúben jószívű és igazságos volt. Azon kívül ő, aki a maga nagy testi ereje mellett, mint Lea fiai általában, meglehetősen csúf volt, anyjának bamba szemét örökölte és sokat kenegette, jól lehet hiába gennyedésre hajlamos szemhéját, jobban tudta értékelni a többieknél József általánosan csodált szépségét, amely a tulajdon esetlenségében meghatotta, és volt valami olyan érzés, hogy a törzsfők és ősatyák vándorló öröksége, a választottság, az Isten áldottság inkább száll erre a gyermekre, mint ő rá, vagy 12-jük közül bárki másra. Ennél fogva az atyai vágyak és tervek az első szülöttséget illetően, bármennyire sújtották is őt, számára mindig érthetőknek látszottak. Így hát József jól tudta, miért fenyegeti Zilpa fiát, aki egyébként egyenességével nem a legrosszabb testvér volt, Rúben igazság tevésével. Ha megvető módon is Rúben gyakran emelt szót testvérei közt József érdekében. Többször megvédelmezte karja erejével bántalmazásaiktól, és megszitta őket, ha azok feldühödve a fiú valamely árulkodásán bosszúból el akarták látni a baját. Mert a fickó semmit sem tanult a Rúbennel való korai és súlyos eseményekből, bátyának nagy lelkűsége sem javította meg, és ahogy fölserdült, még veszedelmesebb megfigyelő és pletykálkodó lett, mint gyerekkorában. Veszedelmes a maga szempontjából is, és különösen ebből, mert a szerep, amelyet játszani megszokott, napról napra növelte magányosságát és kitaszítottságát, kárt okozott boldogságában fejére gyűlöletet zúdított, amelynek viselésére természete legkevésbé sem volt alkalmas, és így minden oka megvolt rá, hogy féljen testvéreitől, ami viszont új kísértésbe vitte, hogy az atyánál jó szolgálataival keressen menedéket, és mindez gyakran föltett elszánása ellenére történt, hogy végre nyelve megtartóztatásával megjavítja elmérgesedett viszonyát 10 testvérével, akik közül egyik sem volt gonosz indulatus, akikkel, mint hogy magát és kisöcsét is hozzájuk számítva, az állatöv számát tették ki, alapjában szent kapcsolatot érzett. Hiába. Mert ha Simeon és Lévi, akik hevesvérű emberek voltak, verekedésbe bocsátkoztak idegen pásztorokkal, vagy akár a városok lakóival, ami ártott a törzsnek. Ha Júda, ez a büszke, de beteges ember, akit Isztár gyötört, s azon, amin mások nevettek, nem talált semmi nevetnivalót, s a vidék lányaival titokzatos históriákba keveredett, ami Jákobnak cseppet sem tetszett, ha valamelyik a testvérek közül adós maradt az egy és legfőbb színe előtt, míg suttyomban bálványnak vitt füstölő áldozatokat és ekként a nyájak termékenységét veszélyeztette, s himlő, rüh és kergeség veszedelmét idézte föl, vagy ha a fiúk akár itthon, akár Sékem előtt A kimustrált állatok eladásánál egy kis hallgatagon megosztandó haszonrészt akartak maguknak elkaparintani Jákob hasznából, az apa mindent megtudott kedvelt gyermekétől. Még olyan álhíreket is megtudott, amiknek semmi értelmük sem volt, amiket mégis hajlandó volt elhinni József szép szemének. A fiú azt állította, hogy némelyik testvére élő kosoknak és juhoknak húsából ismételten darabokat vágott ki, hogy megegye, mégpedig az ágyasok négy fia, különös mértékben azonban Áser, aki csak ugyan nagy evő volt. Áser étvágya volt az egyetlen, ami a vád mellett szólt, bár az önmagában teljesen valószínűtlenül hangzott, és igazságát sohasem is lehetett volna a négy fiúra rábizonyítani. Tárgyalagosan szólva az egész rágalom volt. József szempontjából nézve azonban az eset mégsem érdemli egészen ezt a nevet. Valószínűleg álmodta a történetet, vagy helyesebben egy bizonyos időpontban, amikor teljes joggal verésre volt kilátása, ezt az álmot láttatta magával, hogy segítségével menedéket találjon atyánál a veszedelmes szándékok ellen, és igazság és puszta látomás között azután maga sem tudott és akart már különbséget tenni. Természetes azonban, hogy ebben az esetben a testvérek fölháborodása a legteljesebb mértékben megmutatkozott. Az ártatlanság menlevele fette, és a hivatkozás rá kissé nagyon is viharos volt, mintha nem tökéletes határozottsággal szólna, és József képzelődéseinek az aján végül mégis lappangana valami igazság. Legjobban az olyan vádak keserítenek el bennünket, amelyek hamisak ugyan, de nem egészen. A név. Jákob fölháborodással hallotta a csúfnevek hírét, amelyeket Gád adott Józsefnek, és amelyeket az öreg hajlamos volt rögtön, mint szent érzelmei büntetésre méltó megcsúfolását tekinteni. De József gyorsan viduló arccal, ügyes szavakkal oly elragadó módon tudott más tárgyra térni, a régit lezárni és tovább menni, hogy Jákob haragja elült, mielőtt igazán fölgerjedt volna, és nem tehetett más, csak nézett álmatag mosollyal a beszélő fekete kisé ferde és édes ravaszdisággal összehúzott szemébe. Semmiség hallotta az éretlen s érztelen hangot, amelyet szeretett, mivel sok volt benne Rákel hangjának csengéséből. Testvérjesen rendre utasítottam nyerseségért, s mint hogy intésemet belátással tűrte, az ő érdeme, hogy békében váltunk el. Elkoldorogtam, hogy lássam a dombról a várost és Efron kettős házát, aztán itt megtisztálkodtam vízzel és imával, és ami az oroszlánt illeti, melyel atyácskám megfenyegetni kegyeskedett, az alvilági rém, a gyászholt fajzat ott maradt a Járden bozótjaiban. A folyó nevét más magánhangzókkal mondta ki, mint mi, Járdennek nevezte, az erret szájpadlásán képezve, de nem racsolva, és az e-t meglehetősen nyíltan ejtve ki. S a szakadék szurdokaiban talált vacsorát se gyermekszeme még csak nem is látta, sem közelről, sem távolról. Maga is gyermeknek nevezte magát, mert tudta, hogy atyát különösképp meghatja e névvel, melyet régebbi napokból őrzött meg. Folytatta. De ha jött volna csapkodó farokkal, s éhségtől bődülő hangja olyan lett volna, mint a dicsőséget zengő szeráfoké, a fiú akkor is csak alig, vagy egyáltalán nem ijedt volna meg haragjától. Mert a rabló nyilván ismét e báránykákra tört volna, feltéve, hogy az áldmodat csörömpöléssel és tűznyelvekkel el nem űzi az emberfiát, pedig kerülte volna. Vajon nem tudja-e az én atyácskám, hogy az állat féli és kerüli az embert, mivel Isten az értelem szellemét helyezte belé, és törvényeket sugalt neki, melyek az egyes esetekre érvényesek, és nem tudja, miért kiáltott Szemáél, mikor a földfia néven tudta nevezni a teremtést, mintha maga volna mestere és alkotója, és az Úr tüzes szolgái miként bámultak és sütötték le szemüket, mert lépcsőzetes kórusaik nagyon jól tudták ugyan kiáltani szent-szent, de a törvényekből és a felsőbb törvényekből semmit sem értettek. Az állatok is szégyelik magukat és behúzzák farkukat, mert ismerjük, s nevükön hívjuk őket, s erejét vesszük a magányos ordító jelenlétének, nevükkel győzve le megjelenésüket. Ha prüszkölve és ellenséges orral, hosszan lopakodó léptekkel közeledett a vad, akkor se veszteném el a fejem tőle való ijettemben, s nem sápasztana el a titkos szándéka. A neved ugye Vérszami, kérdezném, hogy csúfot üzzek belőle. Vagy talán gyilkos talpnak hívnak. De akkor már fölibe kerekedvén kiáltanám. Oroszlán, lásd, oroszlán vagy te fajod s fajtád szerint. S titkod le van leplezve előttem, úgyhogy kacagva kimondom s föltárom. S ő pislogna neve hallatára, és sunyítva elkullogna a szó elől, mert képtelen válaszolni. Mivel hogy tökéletesen neveletlen, és fogalma sincs az író szerszámokról. Szójátékokat kezdett faragni, amiben mindig örömetelt. Most azonban épp úgy, mint előző hencegéseivel, az volt a célja, hogy atyát elszórakoztassa. Neve a Széfer szóra emlékeztetett, ami könyvet és írószerszámot jelent. Egyébként állandó megelégedésére, mert valamennyi fivérével ellentétben, akik közül egyik sem tudott írni, József kedvelte az írásbeli foglalatosságot, és olyan ügyes volt benne, hogy valamelyik levéltárban, Kirját Széferben vagy Gebálban bátran szolgálhatott volna, mint írnok, ha eféle hivatás űzését Jákob egyáltalában megengedte volna. Nem akarna, folytatta atyuska, idefáradni, és fesztelenül s kényelmesen fiához a mélység szélére ülni, például itt a kávám, míg nagy tudományú gyermeke kissé lejjebb vonulna, s lábához kuporodna, ami nagyon kedves elhelyezkedés lenne. Akkor a fiú szórakoztatná urát, és elmondana egy kis mesét és példát a névről, melyet megtanult, és tetszetősen tud előadni. A vízözön nemzedékeinek idejében történt ugyanis, hogy Szemhazály angyal a földön egy Isára nevű fehér szemét látott meg, a szépsége miatt úgy belebolondult, hogy így szólt hozzá, hallgass rám. A lány azonban így válaszolt mondván, szó sincs róla, hogy rád hallgatnék, mielőtt meg nem tanítasz Isten igazi és el nem változtatott nevére, amelyel színe elé juthatsz, ha kimondod. Erre Szemhazály angyal balgaságában csak ugyan megtanította őt a névre, mert olyan hevesen kívánta, hogy ráhallgasson. Alig tudta meg azonban Isára a szent nevet, mit gondol atyuska, mit tett, és miként hány fittyet a szűz a tolakodó égi követnek. A történetnek ez a legizgalmasabb pillanata, sajnos azban úgy látom, hogy atyuska nem figyel, hanem fülét megsiketíti gondolatai, és mély tűnődésbe merül. Jákob csak ugyan nem hallgatott oda, hanem tűnődött. Fáradtanul kifejező tűnődés volt ez. Maga a tűnődés. Úgy szólván, amint a könyvben áll, a patetikusan elmerült magába hullás legfelső foka. Az alatt nem is adta. Ha tűnődött, annak alapos és száz lépésről feltűnő tűnődésnek kellett lennie, nagyszerűnek és erősnek, hogy ne csupán azért se meg, kiki-kiki, hogy Jákob tűnődéseibe merült, de általában mindenki Isten igazában megláthassa, hogy tulajdonképpen mi is az az igazi tűnődés, és hódolatot érezzen el látvány és állapot előtt. Amint az aggasztján két kézzel átfogott magasbotjára támaszkodva ott áll, karjára hajtva fejét, ajkán ezüst szakálában bensőségesen álmatag keserűség ül, a vén barna szemek az emlékezés és eszmélkedés mélységébe merülnek és fúródnak, s befelé fordult, süket tekintetük annyira alulról jön, hogy csak nem belé akad a fölébe csüngő szemöldökbe. Az érzés emberei kifejezéssel teljesek, mert a kifejezés az érzés érvényesülés vágyából ered, hogy elhallgatás és gátlás nélkül előre törhessen. A látságában is nagy lélek szülötte, amelyben az erőtlen és a merész, a tisztátalan és a nemes, a természetes és a készakart legfenségesebb színjátéka elegyedik, s amely az emberekben rendszerint könnyű, jókedvre hajló tisztelet érzést kelt. Jákob fellépése nagyon kifejező volt. József örömére, aki szerette ezt a meghatott fenségességet és büszke volt rá, de aggodalmára s megrendülésére másoknak, akik üzletileg érintkeztek vele, és különösen többi fiának, akik atyukkal való egyenetlenségek esetén semmitől se féltek úgy, mint éppen kifejező erejétől. Így volt Ruben is, amikor Bilhával való rossz emlékű esete alkalmával atya elé kellett állnia. Mert jól lehet, a magas rögtű kifejezés akkor mélyebb és homályosabb megrettenést és tiszteletet keltett, mint ma, de a hétköznapi embert, akit a hatások fenyegettek, akkor is annak a nyárspolgári elhárításnak érzése törtötte el, amelyet mi ezekbe a szavakba öltöztetnénk, az Isten szerelmére, mi lesz ebből? Ám Jákob kifejező ereje. Hangjának megindultsága, nyelvének emelkedettsége, általában lényének ünnepélyessége is egy hajlammal s képességgel függött össze, mely egyúttal indoka volt annak, hogy miért lehetett oly gyakran észlelni nála a tűnődés erős festői kifejezését. Ez pedig a gondolatkapcsolás hajlama volt, amely lelkéletét oly mértékben hatalmában tartotta, hogy egyenesen formáját alkotta, s gondolatmunkája jóformán teljesen kimerült ezekben a képzett kapcsolásokban. Lelkét léptennyomon olyan hasonlóságok és megfelelések lepték meg, kalandoztatták el, s csábították hosszadalmas kifejtésre, amelyek megesettet és kinyilatkoztatottat egy pillanatba kavartak, s tekintetét elhomályosították, s megtörték, mint ahogy ez töprengés közben történik. Csak nem betegség volt már ez, de nem csak az övé, hanem nagyon is elterjedt kórság, bár a különböző mértékben úgy, hogy azt lehet mondani, Jákob világa szellemi méltóságot és jelentőséget, a szót legeredetibb értelmében véve, a mítikus eszmetársítások gazdagsága és a pillanatot átható ereje szerint ítélt meg. Milyen különösen fenkölten és jelentősen hangzott hát, amikor az öreg félszóval kifejezést adott aggodalmának, hogy József esetleg a ciszternába zuhanhat. Ez pedig azért volt, mert nem gondolhatott a kút mélyére anélkül, hogy egy gondolatban az alvilágnak és a halottak országának eszméje a gondolatot elmélyítve és megszentelve beléne vegyüljön. Oly eszme, mely ha nem is vallásos meggyőződéseiben, de lelkének és képzeletének mélye, mint a népek ősrégi mítikus öröksége, fontos szerepet játszott, hogy van alvilág, ahol a szétmarcangult Uzíri uralkodik, s amely Namtárnak, a pestis istenének székhelye és a borzalmak birodalma, ahonnan minden rossz szellem és vész származik. Ez volt az a világ, amelybe a csillagok merültek lemenvén, hogy megszabott órában ismét fölbukkanjanak belőle, ám a halandó, aki megjárta e tartomány ösvényét, sohasem talált vissza. Ez volt a ganaj és ürülék, de egyúttal az arany és gazdagság pöcegödre. Az öl, amelybe a magvakat elvetették, s amelyből éltető gabonoként sarjadtak ki, a fekete hold, a tél és az elhamvat nyár országa, ahová Tammuz, a tavaszhozó pásztor lebukott, s lebukik ismét évről évre, ha a vadkan megöli, amikor is minden nemzés megszűnik, s a megsiratott föld terméketlenül pihen, míg Isztár, a feleség és anya pokolra nem száll, hogy fölkeresse, börtönének porlepte zárát letörje, és szerelmetes szépét nagy kacagással kihozza a barlangból, a sírveremből, mint az újkor, a friss virággal teli mezők urát. Hogy ne remegett volna érzéssel itatva Jákob hangja, hogy ne lett volna különös és jelentős visszhangja kérdésének, amikor, ha nem is meggyőződése, de érzése szerint a kútban az alvilág bejáratát látta, s amikor mindez és még több is fölrímelt benne a mélység vezérszavára. A szürke lelkű, ostoba és műveletlen bárgyúns minden vonatkozás nélkül mondta volna ki e szót. A szón magán a legközelebbi kapcsolatain kívül semmi más nem gondolva hozzá. Jákobot méltóságossá és szellemileg ünnepélyessé tette, kifejező erejét szinte aggasztóan megnövelte. El sem lehet mondani, micsoda borzongás futott végig a bűnös Ruben gerincén, amikor atya annak idején Kám hírhedett nevét vágta szemébe. Mert Jákob nem az az ember volt, aki ezt a szitkot csak holmi halavány célzással használja. Szellemi ereje borzalmasan azonosította a jelent a múlttal, tökéletes újrázással helyettesítette a régtörténtet, a maga személye ugyanazzá lett Noéval, a meglesett, megcsúfolt fia kezétől meggyalázott atyájéval. S Ruben is előre tudta, hogy ez így lesz, és ő valósággal és igazán Kámként fog feküdni Noé előtt, éppen ezért iszonyodott oly mélységesen a jelmettől. Ami e percben az aggastyánt így szembe ötlő tűnődésre késztette, emlékek raja volt, melyeket a fiú fecsegése a névről idézett szellemébe, álomszerű, fenséges és nyomasztó emlékei régi napoknak, amikor nagy testi félelemben a rászedett és kétség kívül bosszúra szomjas sivatagi testvérrel való találkozást várva, oly égőn vágyott szellemi hatalomra, és avval a különös férfiúval, aki megtámadta volt, nevéért birkózott. Nehéz, iszonyú és végtelenül kélyes, kétségbeesetten édes álom volt ez, de nem ellengő, mulandó, semmibe hulló, hanem oly életmeleg és valóságsúlyos álom, hogy két életre szóló jegye is maradt, mint hogy a tenger hagyja ajándékait apály után a fövenyen, Jákob csípőcsontjának hibája, ami miatt bicegett, mióta az a rejtelmes lény birkózás közben kificamította, s másodszor a név, de nem a különös férfiúnak a neve, az titok maradt mindvégig hajnalhasadásig, a kínos elkésettség fenyegető közelettéig, akármi lihegő forrósággal és lankadatlan erőszakkal követelte is Jákob a megvallását. Nem, hanem a tulajdon másik és második neve, a melléknév, amelyet az idegen a küzdelemben adományozott neki, hogy napfelkelte előtt szabaduljon tőle, s őt is megóvja a kínos késéstől a díszítő jelző, melyel azóta illeti az, aki hízelegni, ajkára mosolyt csalni akar. Izrael, ki Istennel háborúságot visel, látta maga előtt Jabbók révét, melynek bozótos martján egyedül maradt, miután asszonyait, 11 fiát, s az Ézsau számára kiválasztott engesztelő állatajándékot már átvezette. Látta a nyugtalanul felhős éjszakát, amelyen kétszeri kísérlet közt, hogy elszunnyadjon maga is nyughatatlanul, mint az ég, kódorgott erre-arra, még reszketve az Isten segítségével tűrhetően lefolyt összeszólalkozás emlékétől, Rákel megcsalt atyával, és már ismét nehéz gondban gyötrődve egy másik kijátszott és megrövidített rokon közeledése miatt. Hogy könyörgött Elohimhoz intve, sőt egyenesen kötelességének teljesítésére hívta fel őt, hogy álljon melléje. És a férfiút is, akivel Isten tudja miként, egyszerre csak életre halára szóló viadalba került, ismét ott látta a felhők közül hirtelenül kibukkanó holt fényében egészen közel, szinte mell a mellen. Látta távolálló ökörszemét, mely mozdulatlan volt, arcát, mely épp úgy, mint válla, csiszolt, kőhöz hasonlított, és szívében ismét föltámadt valami abból a borzalmas gyönyörűségből, amelyet akkor sejtett, amikor az idegen nyöszörgő suttogással nevéért faggatta. Hely, milyen erős volt! A lélek ismeretlen erőforrásaiból táplálkozott ereje és rossz álomszerű kitartása. Egész éjszakán át kitartott pirkadásig, míg azt nem látta, hogy a férfiú ideje letelt, s míg az zavartan nem kérte, bocsáss el engem.